20. Elmúlt éveinek árnyékával találkozott lépten nyomon, amikor először jött a spanyol fővárosba. Alig volt 25 esztendős még, úgy hitte Rubens, hogy néhány hét alatt Madridból fogja meghozni a világot. Hogy begördül a kényelmes, első osztályú postakocsi a Puerta del Solra, és itt már várja az udvari hintó, mely a legnőbb ismert mestert elviszi az Alcázarba. Ott megnyitják azt a lakosztályt számára, mert általában csak fejedelmek kaphatnak meg. Egész Madrid olyan volt számára, mintha arcára boruló szürke fátyol mögül keresné tekintete az ismert városképeket, tereket, házcsoportokat. 25 év után látogatott el újra a spanyol fővárosba, és még gördül a dirigeáns, egészen új városnegyedeken keresztül, melyek az elmúlt negyed század alatt születtek, már nem gondolt missziójára, csak a 25 éves Rubens kereste, aki szorongó szívvel, karcsún, és mégis önmagába vetett bizalommal érkezett meg harmadik Fülöp székvárosába. Vincenzo Gonzaga, a mantói herceg terve volt, hogy házasságot kovácsoljon egybe Lerma hercegének családja és a mantuai fejedelmi ház között. Némi határkiigazítás lett volna ennek az ára, területcsere, Monferrato grófsága és Cremona között. Őt magát a festőt, alkalmi gazdája, a mantuai herceg hivatalosan azért küldte Madridba, hogy átadja Vincenzo Gonzaga ajándékait. A legszebb régi olasz képeket. Viszont Rubens készítsen itt másolatokat a herceg szépség galériája számára azokról a női képmásokról, melyekről híres az Alcázar. A spanyol udvar, elsősorban Lerma, már várta képeket. Mindjárt kíváncsiak voltak, milyen itáliai műremekek kerülnek elő. A Vincenzo herceg területi igényeit illeti, sóvárgását a spanyol birtokban lévő Cremona iránt, ez majd később kerület szőnyegre, a legfontosabb, hogy bemutassák a jelzett ajándékokat, és a képeket elhelyezik a többi mellé az Alcázarban. Így történt, a rövid terminus szabtak ez udvarban. Ez látszólag Vincenzo herceg követét megtisztelő kitüntetésnek számított, az ünnepélyes kihallgatásra, amikor Rubensnek át kell adni a üzenetét, és elsősorban a festményeket. Nehéz átkelés volt a tengerem, míg a hajó befuthatott spanyol kikötőbe, erősen megcibálták a viharok. A gépeket rosszul csomagolták, nem rögzítették a ládákat a hajófenékhez. Úgy történt, hogy Rubens legnagyobb kétségbeesésére a kicsomagolásukkor azt látta, hogy a vászlat némelyiket teljesen szétrongyolódott, másokon komoly sérülések nyoma látható. A festék itt-ott lepattogzott, fényét vesztette, a ráma töredezett. Az állandó mantuai követ, aki inkább kufár volt, mint diplomata, jajgatott a kétségbeeséstől. Mi lesz most? 10 napra kerül sor az audienciára. A király felséges színe őt, akkor kell átadni a képeket ő felségének, s Lerma kancellárnak, aki most a legfontosabb személy. Micsoda 9 nap volt, bezárkozva a mantuai rezidens házába, hajnaltól éjszakáig festeni és restaurálni. 3 képet semmiből újra festeni úgy, ahogy a nagy olaszok másfél évszázadtal ezelőtt vászonra vetették. Hűségesen, annyi árnyalattal, oly primitív technikával, hogy soha senki sem mondhassa, hogy a képek a valóságban már abban a században születtek, melyet Seicetónak mondanak az olaszok. A firenzeiek aranya, Madonnáik mosolya, a merev szentek, a majdnem szimbolikus tájék mind életre kelt, megelevenedett a lázasan másoló Rubens varázsatosan gyors ecsetje nyomán. Először megfestette újra a 3 képet, és utána nekiállt a javításokhoz. Erre 3 nap jutott a rendelkezésére álló 9-ből. Nem ment ki a házból, nem ivott bort, nagyon keveset evett. A miniszter rezidens szolgálója szétsukta környéken, hogy a szőke idegen bizonyosan aranyat csinál. Végre elérkezett az audiencia napja, és külön udvari kocsi jött a képekért kellő katonai fedezettel. A festmények ragyogtak friss lakkozásukban, a keretek hibátlanok voltak, Madrid népe felsorakozott, hogy végignézze, mint vonul díszruhában a mantoé követ, mellette fekete ünneplőben egy magiszter külsei ifjú, előttük, mögöttük ezüst trombitás vértesek, és amikor elékeznek az Alcázar kapujához, a bástya falról fanfárok hangja hallatszik. Vincenzo Gonzagának, a picény mantoa hercegének követét úgy fogadja a kegyelme teljében a katolikus király, mintha Európa bármely más szuverénje küldött volna hozzá üzenetet. A palota lakó udvarán állították a képeket, A Gráci királyné nézte meg először őket, utána Lerma, végül a Jámbor Fülöp. Anno Domini, 1603, kora tavasz. Minden virágba borult. Mandulafák kísérték, az Alkazárban játszottak a szökőkutak, mögöttük a jázminsor, virág, vízsugár, napfény, ahogy beesik az áttört falon keresztül, felejthetetlen harmóniában olvadt össze. Negyed század telt el. Megy a kocsi újból az Alkazárba, az 50 éves, nagy hírű testes Rubens most újból ugyanazt érzi, mint akkor. Fiatal művész, sóvár, magabiztos, s mégis feszült félelmű. Látni fogja-e az Alkazárban azokat a képeket, melyeket ő maga festett? Vajon kételkedette valaha? Valaki hitelességükben. Ma 51 esztendős. A világ fejedelmei esengenek egy portréjáért, jó erőben érzi magát, nem érdekli a pénz, s hatalmasok kegye is csak annyira, amennyire maguk a hatalmasok, első Károly angol király, Izabella, a helytartónő Németalföldön, negyedik Fülöp király, s távolabbra a császár, német fejedelmek, olasz hercegek. Fest, mint ahogy írnak a költők, de valódi passziója, a benne bontakozó szenvedély arra késztet, hogy ő, Johannes Rubensnek, a szerelmiért perbefogott városatjának szegénységben nevelt fia, közvetítsen a hatalmasok között, békítsen fejedelmek, népek, tartományok között a hét művészeti jegyében. A béke aranykorával ajándékozza meg nyugtalan Európát. Allegóriák, mitológiai képek, titkos jegyzékváltások, diplomáciai eszmecserék. Egy lukulusi ünnep az ateliében, szép modelle, karnevál, hamvazószerdai bűnbánás. 1603-ban volt utoljára Madridban, s ma 1628 tavasza festik ugyanabban a városban. 25 év. Azóta sem lettek jobbak a spanyol piktorok. Amikor negyed százada ott járt az Alkazárban, végig látogatta a helyi festők műhelyeit. Mint a századokkal maradtak volna el. Valahol ott élnek a gótikus sötétségben kezdeteges technikájú iskolák bilincsei között. Minden mesterkélt volt. A hit, a kontúr, a fény, az ábrázolás. Tudnak-e valaha a valódi képet festeni a spanyolok? Mint minden rangjabeli ember, őt is meglátogatta már a komor, kitartó vendég, a csúz. Ezért jött szívesen délebre, mert német Alföldön nyírkos kietlen a koratavasz, Magna Civitas, Magna Solitudo, írta angol barátjának, aki hosszú hónapokat élt Antwerpenben. Jobb lesz az Alkazár, melynek vastag, salitromos falai magukba szívják a téli vizeket. Jobb lesz-e, gondolja az 50 éves Rubens, aki már csak titkos missziója, s testének állapota érdekel. Ha elhelyezkedik szállásán, ma este nem megy sehova. Forró fürdőt kér, könnyű vacsorát, fáradt, kimerített az utazás, a rossz spanyol utakon. Pedig milyen büszke volt minden fordulóra, minden simább útszakaszra, a diligence kocsis, holott talán itt a római ősök óta nem nagyon javították az országutakat. Ez alkalommal sem jött üres kézzel. Izabella infásnő kegyes patrónája, Németalföld helytartőnője, 8 festményt küldött távoli unokaöccsének, a dicsőségesen uralkodó új Fülöpnek. Ez alkalommal nem kell bezárkóznia a Mantoja rezidens házába, s hajnaltól hajnalig rongyolt vásznakat másolni, még ma is érzi a terpentin átható szagát, hogy lerosod a fáradtságtól alkalmi fekhelyére, hogy újból keserves munkához lásson. Utolsó reggel mindenképp ragyog, most külön kocsi hozza a vásznakat, brabanti vértesek kíséréket, drága kincseket, német Alföldtől Madridig. Miért emlékezik most éppen Mantuára? 23 éves volt, amikor Vincenzo herceg meghívására a Gonzagák városába érkezett. A Colloredo palotában kapott szállást, ismerte a grófot még német Alföldről, az ő meghívását fogadta el. Másnap már beüzent a regiába. Megérkeztem. Várta Vincenzo hívását, nem ment maga. Minden az első lépéstől függ. Ott látta, mint csődülnek össze napról napra festők, költők, zenészek. A fizető mester ajtaja előtt. Az Alkazárban kevés a fürdőkád. A ceremóniák nem írják elő a testi tisztaságot, és az erkölcse sem fér egészen össze, ha valaki testének szemérmét feltárja, ha bárcsak önmaga előtt. A túl sok musakodás, hiúság és kevésség meleg ágya, mindenféle bűn, viperája itt kelteti kölykét. De talál a palotában flamand szolgát. Az megszerzi számára a felség bőrkádját, melyet vadászatokra, hadgyakorlatokra visznek. A flamand, Jehan Lermit, aki még az öreg második Fülöpöt szolgálta, s neki szerkesztette nyugvó székét, melynek helyzetét maga a király változtatta, amikor már úgy szóval tehetetlenül feküdt, s csak két kezét használta. Jehán, az öreg szolga, akit kegyelemből tűrtek meg az alkázárban, hozta a bőrkádat. Könnye csorgott, hogy Rubens ennyi idő után megismerte, s flamand szóval beszélt vele. Je suis de partout, mondta Granvey bíboros, ötödik Károly kancellárja, akinek nem volt anyanyelve, hazája, fajtája, országa. Minden ország hazám, mondhatta Rubens is, aki kedves Antwerpenjéből elkerülve persze akart olaszszá, franciává, spanyollá vagy angolá tudott változni. Ha átlépte az ország határt, ha leült követtel, királlyal, festővel, könnyedén minden fáradtság nélkül a másik nyelvét beszélte. Mindegy volt számára, milyen az idióma, csak éppen az írásban használta legszívesebben az olaszt. Elvárta, hogy megcsodálják kitűnő kiejtését. Gondosan kerülte, hogy spanyol beszédbe toszkán szavakat keverjen, mint a legtöbben teszi konfitársai, akik Itáliában is éltek. Je suis du partout, gondolta, mint egykori honfitársa, Granvey, akinek Brüsszelben látta egy régi arcképét. Feltűnően hosszú feje volt a bíboros kancellárnak, zöldes tónus uralkodott a portrén, lenyűgözte a képről rátekintő szem átható tekintete, jó portré volt, emlékezett rá, míg az öreg Jehán Lermit forró vizet csurgatott a bőrkádba. A király nem volt ostoba, mint apja harmadik Fülöp. Nem kellett vele úgy beszélni, mint tanítónak a disziplusszal, egyszerű fogalmakban, zártségban, kevés szóval. Ez a szőke, magas felség nyugtalanító jelenség volt. Brüsszelben persze sok rosszat hallott mindenki a Señor Naturelről, aki az asszonyokat habzsolja, s utána penitenciánkat vet ki magára, vadászatokon tombolja ki energiáit, viszont elszunnyad a hunták ülésén, s Hispánia óriás birodalmának gyeplőjét oda vetette Olivaresnek. De minden követ jelentés hangsúlyozta, ezt mondták az ellenséges ágensek is, Fülöp nem ostoba. Ám senki sem tudja, mire rejlik a katolikus király merev, minden nap egyforma állarca mögött. Fülöp kerülte Rubens esetében a bemutatkozás fárasztó udvari szertartását. Sajnálta a testes flamandot, aki nehézkesen ereszkedett féltéde előtte, de utolérhetetlen eleganciával csókolta meg a király kezét. A világ első festője, ezt mindenki tudta Európában. A burgund etikett mindenkinek kijelöli rangját, a nemes ember, ám ami a művészeket illeti, ezekkel nem sokat törődtek a Dijonban székelő jó hercegek. Tizián birodalmi gróf lett, de már akkor öreg emberként élt Velencében, többet ért volna számára, ha neve ott szerepelhet a Nobilik aranykönyvében. A nagy tanács Tiziannal csak egyszer gyakorolt különös kegyet, amikor Pestisben meghalt. A közös, messzes gödör helyett eltemethették a fráriban. A szőke Fülöp leültette a rőt hajú, őszbe csavarodó Péter Polt. Önnek sok patronusa volt a király között. Kit szeretett közülük legjobban? Ahogy elvonulnak, az együgyű spanyol Fülöp, angol Károly, Rudolf császár, negyedik Henrik francia király, majd 13. Lajos sorban, a német fejedelmek, olasz hercegek, a pápák, újból felütlik az emlék, első udvara, első fejedelme, Mantua. Szőke Vincenzót felség! Nem felejthetem el azt a délelőttöt, amikor először jártam a Régiában. Minden kicsiny volt, az ország, a serege, a kincses kamrája, csak az udvara és a szíve volt nagy Vincenzónak. Torquato Tasso akkor már nem élt, de mindenki úgy mondta, a költő csak Mantuában Vincenzo mellett tudott megnyugodni. Felség, azért emlékezem olyan szeretettel erre a kicsiny udvarra, mert mintha csak a múzsáknak készítették volna ott a fészket. Az élet nem állt másból, mint muzsikálásból, képfestésből, parádékból, költő viadalokból. Mennyi szép asszony, felség! Egy balettet adtak akkor elő, épp amikor Rómából hazautaztam. A herceg maga táncolt benne a legszebb olasz asszonyokkal. Bocsánat, felség, hogy őszintén beszéltem. De mikor Madridba értem, boldogult Vincenzóra, első patronusomra gondoltam. Boldog lennék, ha ilyen szeretettel őrizni az én emlékemet is. Mi a vélemény a spanyol festőkről? A király áthatóan néz, Rubens arcán átfut az árnyék, halkan mondja, mint a spanyol szavakkal küzdene. Szeretném, felség, meglátogatna a legjobbak műhelyét. Elsősorban azt a fiatal festőt, aki már többször is kitüntette magát felséget képével. A neve Velázquez. Úgy hallottam, felséged legkegyesebben úgy döntött, csak ezzel az ifjú mesterrel festeti le magát. Rubens nem hibázott soha az udvari illemben. Nem tett fel kérdést Fülöp előtt, de a súlyos mondat után egy pillanatig csend támadt. Az uralkodónak válaszolni kellett. Nincs erre privilégium levél. Olivár Esztelen ezt ígérte Velázqueznek. Jogommal élek, ha önt kérem meg, Señor Rubens, amennyiben ideje engedi, fesse meg a királyt. Felség, nem ismertem remélni ennyi kegyet. Önt magán kihallgatáson fogadtam, érezhette ebből, hogy mi nagy jelentőségének tartom érkezését. Nem csupán a helytartónő kedvéért. Boldogult atyám gyakran emlékezett az ön első látogatására, amikor elhozta Mantuából azokat a képeket, melyek azóta is díszei a palotának. Viszont úgy tudom, hogy ő nem csak a képek világában mozog. Felség, ha egy pillanat alkalmas, beszámolhatnék arról, mit beszélgettem kedves festőtársammal, az ugyancsak flamand Sir Balthazar Gerbiével, aki első Károly angol király őfelsége titkos megbízásából Amsterdamba érkezett. Ha szabad így kifejeznem magam, lehetőséget látok arra, hogy az angol és spanyol felségek köz szívélyesebb, barátságosabb viszony alakuljon ki. Ki küszöbölhetnék körükből az erénnészek szellemét? Közös vonalat alakíthatnának-e francia udvarral folytatandó tárgyalások során? Talán megszervezhetnék a nyugati királyok szövetségét is. Béke lesz Európában? Akkor kiverhetik szép kontinensükről a pogányt. Rubens úr megszokta, hogy végtelen távlatokat fog át a tekintete. Mi földi királyok sajnos csak szűk lépésekkel haladhatunk előre. Sok mindent kell elrendeznünk a tárgyalások előtt, elsősorban német alföldi dolgainkat. De minden esetre érdekesek közlései. A titkos államtanács legközelebbi ülésén szívesen meghallgatjuk. S addig tájékoztatja a kondadukot. Bizonnyal Olivares gróf számára is értékes ez az ön véleménye. És most térjünk vissza kedves képeinkhez. Ugye nem siet haza Madridból. A festő úgy érezte, Fülöp szavába valamilyen ironikus hang vegyült. Kénytelen királynak lenni, de nem szívügye a magas diplomácia. A tapogatódzások, tervek, félhivatalos tárgyalások ezer meddőségek között vezet az út azok számára, akik ehhez értenek. Hunták, titkos tanácsok, kancellárják, a Despacho Universal, ezek lennének a fórumok, s elsősorban Olivares, aki leveszi a felség vállára a terhet, elvégzi mindazt, amit egykor második Fülöp vállalt magára. Valakinek hajnaltól éjszakáig rónia kell betűit az akták széles margójára. Mi a művészi programja, Rubens mester? Vissza kell térni, felség, az ős forrásokhoz, ha azt akarjuk, hogy saját művészetünk is megújulhasson. Tíciánt akarok másolni, ha felséged megengedi. Az összes itt lévő Tícián képeket. A helytartónő is kért erre, és a felséget hajlandó ülni előttem. Bizonyára nem titok felséged előtt, hogy nem dolgozom lassan. De nem szeretném, ha árnyék borulna felséged ifjú mesterének arcára, akinek eddig még nem láttam egyetlen képét sem. Ma vagyok először hivatalos a palotába. Ha felséged lehetővé tenné, hogy meglátogathassam Velázquezt. Fülöp feláll, övéből elővesz a kulcsot, ez atelié ajtaját nyitja, némán int. Elhúz egy régi arab szőnyeget mögötte kis tapétajtó. A nehezebb testű festő líheg kicsit, még lefelé zökken a csiga lépcsőn. A király sokkal karcsúbb, mozdulatai rugalmasak, szeme oldalt villan, látja, amint Péter Paul megkapaszkodik, hirtelen jókedve lesz, mosolyféle fut át az arcán. Rubens hirtelen elfejti saját nehézkességét. Ez lett hát az a Fülöp arc, amely a vásznára kerül. Ahogy nesztelenül benyit a király műtermébe, első pillantása az asztalon álló földgömbre esik, s fölötte kezet lát, melynek mutató ujja hegyek s óceánok zöldeskék foltjaira mutat. S az asztal fölé hajolva a mosolygó bolond. Ő a geográfus, aki elidőzik a csillagok világában, szüntelenül halszolja a felséget, hogy szájjalak együtt hajol az Indiák felé. Lám! Velázquez semmit sem szólt neki, csak belekezdett a képbe.
Kis asztalon glóbusz, mellette két egymásba helyezett könyv.
Mosolygó, nagybajuszos bolond, lazaszéles fehér gallérral, taláros redőzeti köntösében, s milyen utol érhetetlen bölcs, és mégis groteszk, hogy a világ egyetemre mutat. A geográfus látja meg először a király, de őt, az udvari bolondot nem köti a burgondi etikett. Nem kell féltédre ereszkednie, kezet csókolnia, szabad kérdeznie, s leülhet, mondhat keserű écet, kigunyolhatja hatalmasokat, barátkozhatik a néma étekfogókkal, megcsípkedheti a királyné szende udvarhölgyeit. S most a geográfus tekintett a másikat, a hatalmas, vöröses szőke, hajadonfőtt lépkedő festőt éri. Ki lehet az, akivel együtt jön a király?
Don Diego bizonyára tudja, a Rubens mester megtisztelte udvarunkat. Első útja ide vezetett. Szeretném, ha ön kalauzolná flamand vendégünket a múzsák világában, s megadna neki minden kényelmet, amelyre szüksége lehet, s amiután kívánkozik. Ismerkedjenek meg, kérem, egymással.
Velázquez festékfoltos kötényben áll, kezében paletta, a vászon már majdnem kész a geográfus figurája. Kevés színnel dolgozik. Rubens nézi a képet, majd a király félikész portréjára esik tekintete, s eléri a műterem néhány vázlatát. Meghajlik, utána átöleli. Kicsit kenetes, spanyol szavával mondja.
Elfogad-e idősebb testvérének, Señor Velázquez?
Diego arca sápat lesz, majd fejébe szökik a vér. Rubens neve Fárosz, a festők világában, talán ő az, aki Tizián mellett a leggyakrabban emlegetnek. Persze, hallott érkezéséről, de a palotában a beavatottak úgy tudták, a helytartó nő követekként érkezik, már nem is fest, túl van a mesterség örömén és megpróbáltatásain. Rubens nagyúr, követ, tanácsos, némelyek szerint kém és cselszövő. Miért lenne kíváncsi egy spanyol festőre, aki az Alcázar oldal szárnyának műhelyében dolgozik? Rubens áll előtte, kalappal kezében, melynek tulla veri a festékes padozatot. A király észreveszi, a műteremben megül a hűvös, nyírkos levegő. Velázquez is könnyű barétban állt, amit hirtelen lekapott fejéről. Itt nincs etikett, halkan mondja. Tegye fel a kalapját ön is, a sapkáját, Diego. Ez a nagy kegy, egyszerű Diego, mert csak nagyon ritkán lebben el a felséges ajakról. Rubens most festőtársa felé fordul. Ha ön is megengedi. Ez a legtöbb, hiszen ezzel Rubens szinte kockáztatja, hogy megsért a királyt. De Fülöp érti, hogy a kérdése Rubens vele egyenrangúnak fogadja el a fiatal spanyolt. A geográfus áll, merev pószínlel, hogy Velázquez beállította. Feléjük hajlik torz, bizalmas mosolyjal. Mint aki kívül került az elmék szokott körforgásán, de mégis mindent ért a lényeg körül. Arra kértem Rubenset, hogy amíg itt van udvarunkban, készítsen rólam is képet. Az ülések rendjét majd összeegyeztetem. Hirtelen nem tudom, hol helyezzem el Péter Polt. Az ön műterme nem túl nagy, de ha Rubens úrnak megfelelne, talán ön adna neki itt helyet? Az az érzésem, szívesebben lenne itt önnel, Diego, mint az olaszokkal. Hátra lép, perspektívából nézi a bolond képét. A két festő áll egymás mellett. A király kezében a kis kulcs. Kérem, egyezzenek meg, hogyan kívánnak rendelkezni velem, és barátkozzanak meg, örülnék neki. Folytasd, mondja Rubens Diegónak, s mustrálja a három karosszéket, mely ott áll félkörben, egyik oldalon párnát lát, csúzott derek a mögé helyezi. Leül kényelmesen, mint a örök idők óta megszokta volna ezt az ateliét, itt minden tárgy, minden modell feléje hajlik, mindent ismer, magának érez minden mozdulatot. Velázquez érzi, ez a legnagyobb kegy. Rubens figyelmes tekintet előtt festeni. Amikor Antwerpenben annak idején, Otto Vénius lovagnál tanultam, bizony rászoktatott arra, hogyan kell viselkednem előkelő festő műtermében. Azóta sem tudok szabadulni ezektől az emlékektől. Mennyi inas, vörös szőnyek, frissítők, szolgahad, ha előkelő vásárról érkezett. A falon a de vén nemzetség címerei, kardok, fegyvercsoportok, s mi marad, barátom? Vénius művészetéből? Ki emlékezik ma erre a mesterre? S lejövök ide hozzád. egyetlen szoba. Örülök, hogy széket találok benne magamnak. S körös körül remek művek. Mi otthon Brüsszelben már sokat hallottunk Diego-ról. Örülök, hogy alkotás közben ismerhettelek meg.
Rubens úr,
mesterségünk, titkos szavával beszélek hozzád. Te is így felej. Egy őszinte szót. Tudom, te vagy a király egyetlen festője. A felség kedvét lel a képekben, ezért határozott így. De én semmiképpen nem szeretném, ha ez rosszul esnék neked.
Ha ebben a szerény műhelyben Rubens kép születik, ez lesz a legnagyobb megtiszteltetés mindannyiunk részére. S ha megenged, hogy nézhessem, ha szabad mondanom, tanulhatok a mestertől.
Van korgy borod? Hármasban megisszuk, ha a derék legény tekintetét elfordítja a glóbuszról. Mondd, te mindig műhelyedben zárt falak mögött dolgozol? Soha nem a szabadban, napfényben. Az ég s hegyek valóságos drapériáját élvezve.
Túl komorak a színek?
Talán a kontúrok. Itt benn persze, átöliében, természetesen, de mintha túl élesek lennének nekem.
Ha Rubens lett volna mesterem, Pacheco mellett sokat tanultam, de talán mégsem mindent.
Pacheco úr, kitűnő szellem, ismerem egy-két művét, mely úgy tudom, készülő nagy könyvének részlete. Sokat tanultam belőle. Festeni. Szemet, ízlést, perspektíva érzéket nem adhat kölcsön tanítványának a mester, csak Velázquez előtt merem mondani. Agnosztikus vagyok, amely festészet tanítását illeti. Ha olyan kitűnő tanítványaim nem lennének, mint amilyen Antonius van Dijk volt, büszke vagyok arra, bár már régen kikerült tőlem, hogy nálam kezdett valóban festeni. Most úgy tudom, Genovában dolgozik. Legutóbb onnan kaptam tőle levelet.
Mester, én is úgy vágyom olaszföldre. Ha kérhetem, emeljen egyszer jó szót uramnál értem. Lássa be, egy festő hogyan is mondhatná, addig késznek önmagát, amíg nem látta valóságban az itáliai mesterek műveit. 28 éves múltam. Rubens mester, mi mindent látott már ebben a korában?
De itt vannak a legszebb Tizián képek. Másolni fogom őket, mint akkor, amikor 22 éves koromban Velencében ott ültem előttük. A forrásnál s láttam, kopíroztam Tintorettót a Scuola di San Roccóban. Ez is valódi iskola, Diego.
Mester, én átengedem a műtermet. Odahaza is van műhely, melyet berendeztem. Dolgozzék itt, s tisztelje meg ezt a szobát azzal, hogy itt fest. Bizonyára nem hozott magával elég festéket. És van egy kitűnő inasom, Juan de Pareja a neve. Nagyszerűen kever festéket. Már-már majdnem maga is piktor. Míg a mester itt dolgozik, átengedem Juant.
Rubens felállt, megölelte Velázquezt. Diego! Ez a legtöbb, amit festő mondhat igaz szívvel a másiknak. Én a te korodban nem lettem volna ilyen türelmes, ha mondjuk eljön Giulio Romano, vagy Cavaraggio Mantuába, s Vincenzo herceg kitelepít megszokott környezetemből, s azt mondja, ossza meg átöliémet a máltaival. Te úgy hitted, te vagy az egyetlen, akinek joga, hogy fesse a királyt. S most leszáll a diligence-ról egy idős mester, s a szeszélyes földisten mondja, ő fesse meg. Látod, látod, Diego, mindezt megértem, ha háborog a szíved. Te látod-e, tiszta érzéssel mondom, hogy fiam lehetnél, már is úgy szeretlek, mint a fiamat.
Mi spanyolok, szívünkben nem játszunk színjátékot. Én Rubenset a legnagyobb élő mesternek tekintem, akkor is, ha másként festek, és nem akarom utánozni, de tanulni szeretnék, s ha kérhetek valamit, csak annyi. Lásson szívesen a négy fal közt, és akkor is, amikor kint fest a szabadban. Nem kell sokat magyaráznia nekem. Ahogy felrakja a festéket, ez a legremekebb didaktika.
A mitológia, Diego, néha szárnyat ad a képzeletnek. Híd az álom és a valóság világa között. Nincs kötve a művész semmiféle ikonográfiához, miként szent vallásunk ábrázolásaiban. Nymfák, faun, istennők, Jupiter, felhők közt mesztelenül, színes leplekben, oly fényhatásokkal, ahogy kedved engedi. Semmi sem fékez ilyenkor az alkotás örömét.
Nekem Mars üres drapéria, s Jupiternek nincs emberarca. A felhős rúzsaszínek nem pótolják a tónusokat, melyek a valóságban léteznek, akár a felség arcán, akár egy kocsmaasztala mellett. Talán később megszerzem én is a mitológia könnyedségét, Nem kell minden egyes arcot sokáig, hosszan, külön-külön megfigyelnem, de ma hogyan láthatnék Apollon lelke mélyéig, amikor Apollon nem volt, nem hiszek benne, azért festem, mert kell a terem falát díszítő 7x5 röfnyi vászon, s a kép majd bal oldalról kap világosságot, s így a jobboldali mezőknél kell a tónusokat világosabban hangsúlyoznom. Bevallom, nem szeretem az allegóriákat. Rubens mosolygott. Átható világos szeme volt, fölényes és derűs. Mindig öröm, ha festőt látok, aki másként dolgozik, mint én, s lehet nálamnál jobban. Elkísérsz a Tizianokhoz? Ott álltak percek múlva szőke Fülöp dédapján a képmásánál. Ötödik Károly, a férfi, sötét lovon ült, sisakban, vértben, kezében hosszú lándzsa, mögötte erdő, oldalt szelíd táj. A császár lova üget, a lovas feszülten figyel. Nézd, Diego, ez az arcot! Milyen emberarc? Ha nem tudnál róla, hogy császár, minek gondolnád? Nem éppen uralkodó, ember! Csupa koncentrációs. Nézd, hogyan fogja a lándzsát. Nem vasárnapi szórakozás, nem játékszer, nem olyan, ahogyan a királyokat odaállítják az ágyú mellé. A felgyújtott Mühlberg füstjének szagát érzed, s érzed, hogy ez az ember ott volt. Belevetette magát a lovas rohamba. Ő maga egy volt a paripájával, úszott a szélben, mi körös körül hajráztak a luteránusok. Károly üget, kezében a lándzsa, ha kellett, előre tartotta, úszott a szélben, fogta, töfött vele, ha kellett, törvényt tett, zsinatot hivatott, összelehunyt a szemét, mert az ő birodalmában mindig sütött valahol a nap. Így ábrázolt a Cicián. Nézd, milyen tökéletes portré! De ehhez kellett Carlos arca is. Már a fia Fülöp. Mennyire fáradt! Ha őt is vértben ábrázolja, mindenki tudta volna. Második Fülöp soha életében nem szagolt puskaport. Megnyert, s veszte csatákat. De ő maga nem látott egyet sem. S a fia, s az unokája. Menjünk tovább. Látod-e? A fiatal Fülöp, a második. Milyen finom tagjai vannak? Ő is vértet hord. Sisakon a keze. De Tizián itt is államképet festett, végrehajtott a megrendelést. Titokzatos a merev ember arc, látod-e? Nem szerette Tizián Fülöpöt. Ezt mi ketten megérezzük. Szereti-e Rubens mindig a modelljét? Nézd, itt egy újabb Carlos, fiatalabb, mint a lovasképen, hogy a vadász Ebb övére tesz a kezét, udvari díszben, könnyű aranyozott ezüst mellvértben baréttal. Fiatalabb Károly. Ezt nem szerette. Nem úgy, mint amikor a csatamezőre gondolt. Udvari kép. Művészet és mesterség keveréke. A franciák úgy mondják erre rutin. Mindezt lefesteni. Még egyszer. Az összes Tizianokat. 25 képe maradt itt a Vecelli mesternek. Ennyiről kell kópiát készítenem. Úgy gondolom, a szerényebb részleteket valamelyik segéddel festetem. Tanuljanak a fiatalok újból és újból Tiziántól. De nekem nincs segédem, mester. Egy inasson van csak, aki festéket kever. Nem segít neked senki? Nem alapoz? Nem rakja fel a drapériákat? Keveset festek. Ha arra gondolok, hogy 25 Tiziánt kellene másolnom, megborzadnék. Hogyan, mikor úgy festek, mint a hangya töprengve? Felrakom a színeket, nem tetszik. Gyalázatos soka Pentimento. Csak az én jó uram türelme, ő felsége bizalma az, ami erőt át, harcképet festek. Ha nem, a modellek türelmesek. De megfesteni 25 Tiziánt, ember feletti ez az egész. Mibe kezdesz, ha befejezed a két portrét? Próbálj, Diego. Te is mitológiát. Visszatérnek közben Károly császár lovas képéhez. Itt kezdi a Rubens a másolást. Előre tudni, mester, hogy még mennyi vásznat kell lefestenie. Mintha magára rót penitencia lenne. Rubens nevet átöleli. Szívesen vállalom ezt a penitenciámat, visszatérni az eredethez, újból tanulni, figyelni, ellesni egy halott mester művészetének aprófogásait, szempillantás alatt megkülönböztetni a valódi Tiziánt a hamisított képtől, pedig ebből is láttam egy néhányat, méghozzá európai udvarokban is. Tizián az ecsetet mindig egyformán kezelte. Ha igaz, hogy 4 év hiányzott a 100-hoz, amikor meghalt, 96 éves korában ecsetkezelése utolsó képe is ugyanolyan volt, mint az első sírba tételnél, nem is tudott pontosan megállapítani.
Egy adott mű a mester melyik korszakából eredt. Csak ha nagyon komolyan nézel utána, talán. Itt is inkább a téma apró jegyek. Holnap kezdem a lovasképpel. Ezt kérte elsőnek Brüsszelbe Isabel infánsnő. Nem apja képét. Isabel Clara Eugénia túl van a 60-on. Tudod talán, hogy öreg Fülöp ő hozzá ragaszkodott legjobban mindegyik gyermeke közül. Neki diktált. Az infánsnő mesélt nekem az éjszakákról, amikor apja nem tudott aludni, és végtelen éj órákon át mondott tolba neki. Jelentésekre választ, ítéleteket, királyi döntés. Isabelnek egészen férfias a kézírása, megszokta apja diktandója alatt. De ő már inkább csak csúzos, beteg, komor ember mellett élt. Anyjára a kedves első francia Isabel alig emlékezik. Számára a legenda a nagyapával, Carlossal kezdődik. Ezért kérte először a lándzsás képet. Lándzsás kép? Nem gondolod, hogy a lándzsa néha erősen lendít a képen? E hosszú keskeny fegyver, ha horizontálisan tartják, támadó virtus jelent. Ha égnek emelkedik, fokozza a feszültséget. Ügyelj a lándzsákra. Néha különös ritmust adhatnak a képednek. Elfogadhatsz ilyen tanácsot az öreg baráttól, Diego. Segíthetek?
Nem. Lehet, hogy magunk közt a ma uralkodó Don Felipe nem lesz a legnagyobb a föld nagy emlékű királyi között. De hogy jól választott udvari festőt magának, jobbat, mint második Fülöp, aki csak Anthony Smort hívta magához, az egészen bizonyos. Épp úgy, mint hogy Velázquez soha nem tud Rubensnek segíteni. Akkor is itt élsz a földön, ha témául mitológiát választasz.